Képzeljétek el, hogy egy régi, na jó, nem kétszer, csak egyszer régi kollégát fogok most üdvözölni itt a stúdióban, és most mi dumálni fogunk, de egy olyan dologról, aminek semmi köze a rádiózáshoz. És ezt abba hagyta már 10 éve, és ja, és most találkoztunk azóta először. Úgyhogy itt van velem Miklós Felícia.
Szia, sziasztok!
Hello! Egy totál más témában.
Teljesen más témában, pedig én is dolgoztam ott, ahol most te vagy.
Itt ültél?
Ott ültem, igen.
Egyébként tök érdekes, hogy azt mondtam, hogy egy konkrét témával érkeztél, és ezt mindjárt meg is osztjuk veletek, kedves hallgatók, ígérem. Csak hogy egy ilyen freestyle beszélgetéssel indulunk, pont azért, mert szerteágazó, és az, amiről most beszélni fogunk, az is nagyon szerteágazó, mi több, még Felícia sem tart annak az útnak a végén, ahol majd szeretne tartani ebben a történetben, viszont az oda vezető útról szerintem sokkal többet fogunk beszélni. Na jó, ráncsuk le a leplet, jó?
Jó.
Ez egy terápiás csoport nők számára, amiről beszélni fogunk, méghozzá olyan nők számára, akik szerhasználók voltak, viszont a rehabilitáció vagy a rehab közben akár abúzus érte őket, akár szakmaiatlan hozzáállással találkoztak, és majd szólj Felícia, hogyha ezt rosszul értelmezem, de hogy nekik szól ez az összejövetel, vagy az együttlét. És ez egy csoport, ez nagyon fontos.
Ez egy csoport, igen, az nagyon fontos, igen, hogy együtt vagyunk. Amúgy nem csak nekik szól, hanem szól akár hozzátartozóknak is, azoknak is szólhat, akiknek például nők, tehát nőknek szól a csoport, viszont akiknek mondjuk az anyukája ivott, vagy az apukája, tehát hogy szerhasználat volt a családban, és pontosan tudja, hogy milyen a dinamikája, akkor nem ő lesz a szerhasználó, nem feltétlenül lesz a szerhasználó, de pontosan tudja, hogy hogyan kell együttműködni egy szerhasználóval ahhoz, hogy túléljen.
Annyi előzményt azért tegyünk hozzá, hogy te 19 éves korodig te magad is szerhasználó voltál.
Tovább voltam, 26 éves koromban tisztultam ki, úgyhogy most már ki is lehet számolni.
19
éve vagyok tiszta.
Bocsna,
igen, nekem igen, ez megmaradt az, mert említettük, igen, ezt a 19. Tehát, hogy 19 éve, igen, nem használok semmit. Tehát nem iszok alkoholt, nem használok drogokat, nem szerek gyógyszert sem.
És hogy csak most jutottál erre, hogy ezzel foglalkoznod kell másokkal is?
Nem akartam, mert abszolút, én imádtam rádiózni is például. Ja. Aztán utána később jött a vágy arra, hogy a kezemet akarom használni, hogy alkotni akarok, hogy azt az energiát akarom, amit én alkotok a kezemmel, utána szakmát.
Így lettem fodrász,
igen, és nagyon, annak is van egy nagyon szép íve amúgy. Meg...
Engem az meglepett egyébként akkor.
Igen.
Mert én tudom, hogy szereted a rádiózást,
pontosan.
És egy pillanatra a másikra léptél ki, és akkor viszont most a fodrászattal is ugyanezt csináltad?
Nem, szeretném megtartani a vendégkörömet, egy szűk vendégkört, pont azért, hogy úgy tudjak dolgozni a szerhasználókkal majd, ez egy szép, hosszú folyamat, de hogy ne a pénz, tehát hogy ne az legyen, hogy pénzt kell keresnem, hanem legyen egy a vendégeim, akiknek a haját csinálom, ők adjanak egy alapot, egy pénzügyi biztonságot ahhoz, hogy tudjam csinálni a mostani szívem sztoriát.
Megszeretted úgy a fodrászatot, mint a rádiózást?
Amúgy megszerettem nagyon, igen, de hogy éreztem a határaimat is, a limitet. Tehát, hogy túl sokat dolgozni nem jó.
Nem, hát elfáradsz, és már nem az
gyár leszel, nagyon sokat kell hallgatnod, nagyon sok az emberi tényező benne, és akkor így megesz téged. Legalábbis én az a típus vagyok.
Nekem olyan ez a fodrász dolog, hogy nekem az én fodrászhoz nagyon szeret beszélni, szóval mindig ő kezdeményez, és megkérdezi, hogy Mizu is, mi a helyzet? Nem mondom, figyelj.
Komolyan nálad? Ez milyen fura.
És akkor én mindig megkérdezem tőle, hogy nem vagy fáradt nap végére, hogy ezt mindig, inkább én hallgatnék, és kímélve téged is, meg hogy ne legyen egy ilyen kényszerű beszélgetés, aztán sosem ott tudunk hallgatni, beszélgetünk, de hogy ez például iszonyat fárasztó fodrásznak a feladat, az nem csak az ollóban, meg a hajvágásban van.
Nem, nagyon nagy az emberi tényező, de amúgy azt is észrevettem, biztos, hogy te is úgy választottál fodrászt, hogy akivel jól megérted magad.
Persze.
Nem? Tehát, hogy szeretsz.
Fogorvost, fodrászt.
Így, igen. Na, a nőknél még a nőgyógyász szokott. Igen.
Ezt akartam mondani, csak nekem nincs nőgyógyászom.
Ez pontosan így van.
Volt.
Abszolút, igen. És akkor így nyilván olyan vendégeim vannak, akikkel el
is,
vagyunk.
Bocsánat, igen, ha már a témánál
igen,
vagyunk.
Na, milyen a pszichológusod?
Nekem olyan, akit fotóztam.
Wow. Wow,
és,
de jó.
És akkor igazából utólag fotóztam 20 pszichológust, és azt mondom, hogy figyelj, én neked tudnék bizalmat szavazni.
Wow. Fú, na hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi alapján szavazol bizalmat például.
Na jó, de most nem rólam van szó. Okay. Mi alapján szavazom bizalmat neked? Az a nő, aki a rehabilitáción rossz élménnyel, vagy a rehabilitációt rossz élménnyel zárta, vagy nem tudta lezárni, vagy ahogy az előbb mondtad, a gyerekkorában olyan jellegű élmény, vagy abúzus érte, ami az alkoholhoz köthető.
Én most ezt egy picikét azért fogalmaznám át, mert nem akarok semminek az ellenébe menni amúgy, de általában tényleg az a... Tehát nekem személy szerint vannak rossz élményeim, ahogy én, amiken küzdöttem, hogy voltam egy csomó ellátórendszerbe, és mindig elmenekültem onnan, és egy csomó ideig nem értettem, hogy én miért menekülök. Nem tudtam, mert nem volt semmi viszonyításom semmiféle biztonságos közeghez, és nem is tudtam, hogy mi elől menekülök, tehát nagyon sok évbe telt, amire nekem összeállt egyáltalán, hogy ja igen, ezt se szabadna mondjuk megcsinálni velem, például anno, amikor fiatal voltam. És úgy tűnik, hogy sokszor ez a fajta bánásmód, beszéd, ez még ma is él az ellátórendszerekben, és én most már így visszatekintve azt látom, hogy kicsit sem szolgálja a gyógyulást, meg a felépülést, különösen olyan nőknél, akik szerhasználók, mert hogy általában ők erősen traumatizált, és sok abúzuson, ez most nem egy, nem azt mondom, hogy 100%, de általában bántalmazott nőkről beszélünk, és igenis nagyon-nagyon fontos, hogy valahol elkezdhesse. Ja, és akkor akiknek szól ez a csoport, ők már nyilván tiszták. Tehát akik eljönnek, azok nyilván már egy csomó ideje tiszták, mert kipróbálnak egy csomó verbális terápiát, 12 lépéses programokat, megcsinálják a rehabot, megcsinálnak egy ellátórendszert, de évek után rájönnek, hogy valahogy nem változik minőségi szinten az életük. És akkor... jön be szerintem az a fajta szemlélet, ami amúgy a nemzetközi szakirodalomban nagyon szépen jelen van. Tehát elég mondjuk Máté Gábor nevét említenem, vagy Irvin Yalomot, vagy rengeteg tök jó amerikai pszichiáter létezik egyébként, akik partnerként kezelik a pácienseiket. Tehát azt mondják, hogy egyenrangúak vagyunk. Nem vagyok se föntebb, se lentebb.
Oké, de nem mindegy, hogy milyen szinten. Tehát, hogy most milyen kontextus mondja azt, hogy egyenrangúak vagyunk, hiszen nem lehetnek már onnan se egyenrangúak, hogy az egyik megkeresi a másikat, hogy segítsen neki. Tehát alapból van egy ilyen természetes hierarchia. Akkor hogy lehet egyenrangú egy pszichiáter és a páciens?
És a csoportokon, amit mi modellezünk, az pont az, hogy én nem mondok semmit. Tehát, hogy ez egy újfajta nézőpont, amikor azzal dolgozunk, hogy mindenki a saját testét hozza, és a testünk, mindenki a saját testét térképezi fel, hogy mi van bent.
Mi történik?
Zene van, légzés van, érzetek vannak, instrukciók vannak, Peter Levint is, például Peter Levinnek a gyakorlatit is használom, ő például Máté Gábor barátja, ő is egy híres amerikai pszichiáter, az embodiment, a testtudatos munkának az egyik alapító tagja, és az ő gyakorlatival kezdünk, ahol ilyen apró, pici felfedezések vannak arra, hogy a bőröd alatt milyen testi érzetek vannak. És először csak a testedet térképezett fel, utána akár esetleg egy semleges képet nézve, egy szép természeti képet nézve, aztán utána mehetsz tovább, akár már egy személyes fotót nézve, és itt szépen lassan mélyítheted a testtudatot, és akkor erre jöhet a légzés, a mozgás, a zene, és utána, ha már elég jó biztonságban mozog az ember ezzel a testében.
Táncmozgást jelent?
Hogyha valaki feküdni akar, mert nem bírja megemelni a kezét, akkor fekszik. Itt is az van, hogy szabadság van, tehát mindenki azt úgy csinálja, hogy szeretné. Ettől leszünk egyenrangúak, hogy ember-ember. És azt mondom, hogy ő a saját testét, ő ismeri, ő tudja feltérképezni, hogy mi zajlik benne. És akkor szépen lassan, amúgy az nagyon átütő tud lenni, amikor a full traumatizált embereknek szerintem, és most a saját példámat említem, nagyon nehéz csoportba létezni. És amikor például eljön egy olyan mozdulat, amikor valaki mellé fordulsz, és a másik mondjuk kísér a tekintetével, néz, vagy tart, vagy akármi, annak mondjuk olyan... Szóval olyan dolgokat tudunk itt modellezni egy ilyen kicsi csoportba, ami hiányzik a legtöbb olyan embernél, a nem történt meg az életébe, hogy figyelték, hogy azt mondták, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy, mm-hmm. hogy elfogadunk úgy, ahogy vagy, és akkor ennek a mini laboratóriuma, ez történik.
De ezzel számoltál, hogy ez lesz? Tehát, hogy ilyen élmények lesznek? Számoltál azzal, hogy akik megjelennek, azok majd rájönnek ezekre a dolgokra, hogy hoppá, nekem ez hiányzott, ez nekem nem volt meg. Tehát ezeket közben...
Ez egyértelmű. Nem. És ezeket az utakat én mind végigjártam.
Aha.
Igen. Brutál, nagyon durva, ahogy ja, és ugye nincs túl verbalizálva a történet, tehát úgy kell elképzelni az egészet, hogy azért ezt annyira jó volt hallani, hogy van pszichológusod. Szerintem most tökre nagyon sokan tudják már ezt a fajta segítséget, hogy kinyúlok, gondba vagyok, megyek, nem?
Kérdés az egyébként, hogy ez meddig lehet. Tehát most ez egy trend is, nem? Hogy így arról beszélünk, hogy jaj, hát igen, figyeljünk a mentális egészségre, és akkor erre persze vannak ilyen kontrák, hogy ő bezzög az én nagyszüleim, meg a te nagyszüleid is, hát azoknak is volt, aztán mégsem mentek el pszichológushoz, tehát azért szerintem még ez megvan, aztán lehet, hogy 20 év múlva meg tökre unni fogjuk ezt a témát, és így azt mondjuk, hogy... Szóval nem tudom, én azt érzem, hogy ez mondott, hogy jó, hogy ezt hallottad, de hogy ennek azért van egy ilyen trendje is.
Hát de az, hogy egy kicsit
magam ellen is beszélek, de...
Van egy trendje, igen, ez egy divat valóban, de ez szerintem egy jó fajta szokás. Tehát, hogyha ez beépül, hogy egy kicsit tudatosabb vagyok magammal, és figyelek nem csak magamra, hanem mondjuk így, szóval nem csak azt veszem észre, hogy én létezem a világon, hanem hogy így körülöttem, és akkor így jól akarok élni így magammal, meg a környezetemben, szerintem az egy tök jó irány. És amikor már megjelenik, hogy túl sokat beszélt, és a testedbe is jól éreznéd magad, mert már beszélni profin tudsz, de attól még mindig hazamész, és azt érzed, hogy tök magányos vagy, hogy tökre testen kívül létezel. Na, ők azok, akik és nagyon sok ilyen nő létezik, akik...
Akik így vannak.
Akik így vannak.
Szerinted egyébként ezek a segítő csoportok, meg a segítő foglalkozások, akár egyéni, akár csoportos, ezek nem hígulnak el? Tehát mi a te nem is azt mondom, garanciát, hanem hogy mi az, amivel szerinted észre lehet venni azt, hogy valakinek ez való, vagy nem való?
Hogy érted azt, hogy felhígul?
Hát ez nagyon sok, igen, pont a trend miatt.
Igen, amúgy az tényleg az van, hogy amikor mondjuk én 12 lépéses programba elkezdtem járni, akkor még az ilyen kőkemény dzsánkik voltak, akik uh-huh. ugye, tehát hogy a mágtársok jöttek, akiknek foguk nem volt semmi, és akkor páran ültünk a csoportba. És most meg tök más a sztori, most meg jó ruhákba jönnek be, sokkal fiatalabban az emberkék.
Aha, tehát azt akarod mondani, hogy akkor már az útnak a
más.
A nehezebb részein jöttek, és most meg viszont hamarabb észreveszik,
na,
hogy baj van.
Igen, és nyilván ettől átalakul, mert tök más a trend. Ugyan, ja, igen. Viszont milyen jó, hogy tudnak egy csomóan, és egy nagyon jó sztori, hogy múltkor például jött egy olyan srác be, aki mondta, hogy hát ő a sorozatban látta, hogy vannak ezek a 12 lépéses programok, a ChatGPT-t megkérdezte, és itt van.
Hát jó, ez elég szóval, gyakori válasz,
na,
igen.
De hát nekem ez nagyon meglepő volt, még nekünk, mi emlékszem, volt olyan gyűlés, amin egyedül ültem, mert nem volt más, aki annó jött volna le egy gyűlésre.
De várjál, most egy férfit mondtál, de ezek női csoportok.
Én most a 12 lépéses programokat említettem, azt hittem, hogy azt
más.
Kérdezted.
Hát de azt is persze, igen. De most itt van ez a 8 alkalmas csoport.
Akiknek szerhasználati problémájuk volt, vagy szerhasználatban, olyan családban nőttek fel, igen.
Mi az, amit a közösség tud hozzáadni egy ilyen sztorihoz? Azon túl, hogy mondod, lekövetik, figyelnek egymásra. Alakulnak-e ki barátságok egy ilyen helyzetben? Helyes-e, hogyha kialakul egy barátság?
Alakulhat ki, abszolút, nem tudom, nekem, ugye én most kezdem ezt, ez egy ilyen kis kísérleti laboratórium, nincs még annyira sok tapasztalatom ebben. Én abszolút annak a pártján vagyok, hogy erősítsék egymást, ismerkedjenek alkalmakon kívül is, tehát hogy nincs az, hogy ne találkozzanak. Mondom, azért nehéz ezt elképzelni amúgy, meg beszélni erről, mert hogy mi próbáljuk a beszédet háttérbe szorítani. És nagyon limitálni. És hogy szóval, hogy azért egy csomó mindenben újfajta ez a dolog, mert hogy nem ezekhez a dolgokhoz vagyunk szokva, de például, na most is volt egy olyan megélésem tegnap, hogy csináltunk egy gyakorlatot, és mentem volna tovább, és azt éreztem a gyakorlat után, hogy bakker, itt most mindenki lent akar maradni a földön, és így még a testébe át akar érezni ezt a gyakorlatot, és legalább mindenki 5 percig mozdulatlanul feküdt a földön. Mert hogy annyiszor kell szerintem nekünk már az, hogy csak nyugalomba legyünk, meg csöndbe, meg megpihenve. Tehát úgy, hogy érted? Ami tök nehezen tudunk szerintem jól pihenni.
Nézd ezt a detoxot?
Nagyon édes. Te így védekezzel ellene, hogy ilyen kicsi egyszerű telefonod van? Ez szuper.
De ez csak most valamelyik kényszerből, mert tönkrement az okos telefonom, és fantasztikus. Ugye? Tehát most kénytelen vagyok én okosnak lenni, mert hogy ritkán kapok betekintést az online térbe, tehát minden, ami ott vár engem, az most kint vár az offline térben. És hogy ez a lelassulás.
Ez abszolút.
Nagyon nem mindegy, hogy indul a reggeled.
Meg az estét például.
Az pláne, igen.
Igen, igen. És ahhoz, hogy jelenléttel tudjál lenni a mindennapjaidban, ahhoz fókuszáltan tudnod kell egy dologra figyelni, és ugye, hogyha tisztában vagy azzal, hogy mi zajlik a testedben, akkor ugye tudsz fókuszáltan figyelni arra, ami történik. Csak sokszor már olyan sok minden történik, és főleg az, aki full traumatizált, ugye nem is feltétlen csak egyszer, hanem sokszor, az annyira be tud gerjedni a sok ingertől, hogy már azt sem tudja, hogy mi a gond, csak egyszerűen orrítani.
És erről van szó?
Nagyot.
Ezekben a csoportokban?
A trauma?
Hát meg a dopamin függésről, meg arról, hogy oké, hogyha már nincs egyéb függése valakinek, de attól még ugyanúgy kapja a dopamint, az információt, a zajt, hogy azzal is kezdeni kell valamit. Erről van szó például?
Nem, még egyszer mondom, ugye itt pont az a lényeg.
Oké, akkor erre van reakció, így kérdem. Tudom, hogy nem beszéltek sokat, de hogy erre bármilyen reakciótok, vagy reakciód van-e?
Nem, azért, mert ugye, hogy ami tök jó abban a képzésben, amit tanulok, és amit a terapeutámtól is tanultam, az nekem annyira világos, hogy szerintem nekem, szóval, hogy ez egy nagyon gyógyító folyamat tud lenni, amikor csak egy tükröt kapsz, egy biztonságos tükröt, hogy hey, mutasd magad, itt vagyok, látlak. És ugye általában, aki eljön egy csoportba, hogy már nagyon sok ilyen munkát, verbális munkát csinál, amit mondjuk te is a pszichológusoddal, és akkor el tud jönni, hogy a testével is barátságba kerüljön, és ott nekem nem kell semmit mondanom, kérdeznem, én nem kérdezek tőle. Én egyszerűen azt próbálom, egy olyan helyet próbálok biztosítani, ahol azt érzi, hogy ő úgy jó, ahogy van, nem kell változnia, hanem csak forduljon befelé, figyeljen a testére, és én segítek, egy úton vezetem el, de abba segítek csak, hogy ő önmaga tudja föltérképezni a saját testét. És utána majd ő dönti el, tudod, hogy le akar csendesedni, kellene neki az, hogy mindig tudjon figyelni egy kicsikét, hogy lerakja a telefonját, ilyenek, de én nem szeretnék semmilyet mondani, semmi tanácsot, vagy max, hogyha kapok egy kérdést, max arra mondani valamit, de szerintem túl sok tanácsot adunk egymásnak, nem?
Ja.
Túl sokszor bele, főleg egy ilyen unikum, ilyen magyar hagyomány is, hogy mindig...
Akkor, ha nem kérdezik.
Persze, mindenki mondja a másiknak, hogy mit, hogy kéne csinálnia, és...
Én az érdekes, hogy az a kérdés, hogy segíthetek, az például viszonylag ritka.
Csak egyben mondjuk, hogy...
Csak már lökjük az igazságot.
Ugye?
Vélt igazságot. Na jó, figyelj, nagyon köszi, hogy jöttél. Köszi, jó, hogy láttalak.
Köszönöm én is.
Jó látni azt, hogy most hol tartasz az életedben, és azért még elmondjuk, hogy hol találnak rád azok is, akiknek nincs meg a számod.
Aha, mondjuk el, csináltam egy honlapot, és testet, akkor azt a...
Nem, mondd el, neked a te hangodon akarom hallani.
Testet hangjai.
Pont.
Ez egy webnódos oldal, úgyhogy itt meg testet hangjai így megtalálnak.
Jó, hát így rákerestek, kedves hallgatók, és akkor Feliciát egy picit jobban megismerhetitek, de talán személyesen még inkább. Na jó. Figyelj, köszi nagyon. Köszi, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
Vigyázz magadra.
Lehetőséget.
A gyere többször, ne 10 év után, az 2035, akkor az a következő. Nem jó.
Nem, akkor már lehet, hogy te se itt leszel, ha azt mondod, hogy...
Abszolút. Na jó van, Miklós Feliciával beszélgettünk. Szia, Felicia.
Szia, Viktor.
Mi meg jövünk vissza mindjárt.